56. fejezet. Másnap délelőtt csak ugyan hivatott a királyné. Én már akkor el is készültem. A jó rabtársak szinte versenyeztek, hogy melyikük dolgozzon többet a katalauni ruhám tisztításán. A szíjakat sárga festékkel kenték be, a bársonyporát kikefélték, az aranygombokat ragyogóra dörzsölték. Szakadás, ahol volt, megvarták. Röviden, mikor fölébredtem a régi szobámban, már akkor tisztítottan hozták a ruhámat. Az asszonyom is kitett magáért. Szép, széles, gyolcs gallért adott. Mikor azt is fölkapcsoltam, általános vélemény volt a házban, hogy csak is valami bujdusó királyfinak nézhet, aki nem ösmer. A szép ruhát mindig szerettem. Ez az egy női vonás kiírthatatlan maradt bennem. Ha magamnak kellett is mosnom, de volt mindig fehér ruhám, s illatszert is mindig szereztem, ha egyebet nem, szagos füveket. De soha olyan rangosan nem raktam a lábamat, mint akkor, amikor hosszú távollét után ismét megjelenhettem emőke előtt. Valamicskét mégis aggódtam. A képen megváltozott. Szakállam nőtt, fekete és bolyhos. A rabok és cselédek azt mondták ugyan, hogy szakálosan formásabb vagyok, de mit mond emőke? A bajuszomat hunosan hegyesre pödörtem, a hajamat azonban nem csombókoltam hunosan, rab vagyok, de ez nem aggasztott, szépen lesimítva omlott a vállamig. Hát lépek a palotába. Széles karimájú süveg a kezemben, kard az oldalamon, aranysarkantyú a sarumon, cseresznye színű nadrág, megy színű bársonydolmány, gyolcs gallér, a vállamon ezüstláncon lógó kétaraszos elefántcsont kürt. Valóban nem cseréltem volna ruhát sok kócos királyfival. Mikor a szolga elrántotta az ajtó kárpittyát, úgy is léptem be, mint valami királyfi. A pillantásom végigfutott a nőkön. Voltak valami 20-an. Emőke is köztük, piros virágú fehér ruhában, a haja hátul egy ágba fonottan, mint azelőtt. Csak épp, hogy rápillanthattam, de azzal az egy pillantással is láttam, hogy semmit se változott. Egy kenderszínszőke nőre próbáltak fehérkék új ruhát. Mikor én beléptem, szinte megrándultak a meglepődéstől. De én már akkor mélyen meghajoltam, s féltérdemre ereszkedve vártam a királyné megszólítását. Teremtő Isten, szólt a királyné a kezét összecsapva, te vagy egy Zéta, hogy megijesztesz bennünket? Bocsánatot kérek, felséges asszonyom, nincs más ruhám, csak ez, amelyben jöttem. Alázatomat és szolgálatra való készségemet méltózzál megismerni ebben az ijesztő ruhámban is. Jer közelebb. No, nézzétek, lányok, micsoda nyalka legény lett ez a fiú. Zéta, beszélj nekem sokat, mindent. Az a hír jött, hogy meghaltál. Megkönnyeztelek. Köszönöm, felség, bókoltam meghatottan. Ha tudtam volna azokban a nehéz óráimban, megvigasztalódva éreztem volna magamat. Beszélj sokat, mindent, hogy hol jártál, hol éltél, miért nem jöttél meg a múlt év őszén? A kerevetre ült, s félkönnyékre támaszkodva nézett, de bámult a többi is. A fehérbőrű szőke idegen leány a lábához ült, s hidegen vizsgált végig. Emőke hímzett párnát tett maga alá, s háttal a királyné kerevetének támaszkodott. És talán ő is mosolygott. Nem tudom bizonyosan, mert nem mertem ránézni. De éreztem, hogy kedves bámulatuk vagyok. Nem szoktam elfogódni. Ritka ember az, akinek a tekintete megzavar. De akkor, hogy ismét láthattam emőkét, s éreztem, hogy a szeme rajtam pihen, alig bírtam megszólalni. Csak álltam előttük, nem tudtam, hol kezdjem. Felséges asszonyom, mondottam végre, nem tudhatom, mi érdekel, és mennyi a sok történetből, amelynek tanúja voltam. Minden érdekel, minden! Hozzatok neki egy széket, vagy ülj le a szőnyegre, hiszen ebben a ruhában olyan feszes vagy, mintha újévi köszöntőt akarnál mondani. Dobd a sarokba azt a süveget, és ne ünnepieskedjél. Én hát leültem közéjük egy alacsony párnaszékre. A süvegemet letettem. Hogy minden szem mosolyogva nézett rám, elmúlt az elfogultságom. Láttam, hogy gyermekek között vagyok, mert a nők, mikor vidámak, mindig gyermekek, 10 éves gyermekek. Csak emőke tekintete nyomott meg édesen. Felséges asszonyom, mondtam, ha rám bízott teljesen az elbeszélést, attól tartok, hogy hosszadalmas leszek és unalmas, mert a te körödben, felséges asszonyom, úgy érzem magamat, mintha a felhők felett volnék. Parancsold, hol kezdjem? Itt. A város végén, mikor lóra ültetek, aztán elmondod az utazást, a csatát és minden hányódásodat. Egy pajkos szemű hunnő hozzátette. És azt a részt mondod el legbővebben, amelyikről hallgatni akarsz. Nevettek, csak a fehérbőrű szőke leány maradt komolyan csodálkozó szemű. Később tudtam meg, hogy a tréfás nő, Écska királyné, a szőke leány, meg nem ért még hunul, germán nő, a neve Ildikó. Hát ott kezdem, ahol parancsolott, felséges asszonyom. Hajnal volt, mikor fölültünk a város szélén, s a főpap megáldott bennünket. Bizony búsak voltunk. Egyikünk se tudta, hogy visszatér-e valaha ebbe a városba, vagy pedig, hogy a lelkek országába indul innen. A király is bús volt. Könnyet láttam az ő szemében is. Csalódtál, mosolygott Rika asszony. A király mindig búsnak látszik, és ha sírna is, könny nélkül sírna. Lehet, feleltem meghajolva. Lehet, hogy én könnyeztem, s azért láttam mindenkit könnyezőnek. A tekintetem átfutott emőke arcán, nézett reám pillantás nélkül való gondolkodó nézéssel. Az ő arca is olyan, mint Attiláé. Nem tudni, mi van belől. Nem történt velünk semmi különös az úton. Mentünk a Duna völgyében, míg csak ki nem tavaszodott. A seregek előttünk jártak, és eldúlták a római városokat. Dúltak először Pannóniában, aztán mindenütt a Duna mentén. Az első említésre méltó valami, ami sok gondolatot keltett bennünk, egy posványon való átkelésünkkor történt. Ahogy ott lovagoltunk, a lótérdig érő sárban a nád között, egyszer csak kisuhan a nádasból egy rongyos, sovány vénasszony, a szeme ki van karikásodva, sovány karjain smaragd szín vizes foszlányok lógnak, mikorra megkaphatnánk, ott terem a király előtt, megragadja a lovak kantárát, és germánul üvölt. Vissza, Attila, vissza! Elrántják a király elől, és ellögdösik. Ő belemerül a mocsáros vízbe, és eltűnik a nád között. A hallgatóságom elsápad, látom, hogy emőke is. Azután más ilyen baljóslatú jelek is következtek, folytatom. Egy helyen meg remete ember áll a sziklák között, s mikor a király odaér, fölemeli a két karját, és így kiált. Tudom, ki vagy, a világ pörője vagy te, föld megrendül, ahova lépsz, és a csillagok lehullanak, ahol a kürtödet megfúvod, de tudd meg, ahogyan Isten kibocsátott erre a világra, épp úgy vissza is szólít. Mi ostobák a jó sok mindenütt, komolykodott a királyné. Ég és föld minden szerencsétlenséget jósolt Attilának, és hát mi lett a vége? Én még ma sem tudom, felséges asszonyom. Én ott maradtam a csatatéren. Az lett a vége, hogy az ősz utóján hazajött egészségesen, gazdagon. Egy falka királyfit és királylányt is hozott túszul, hogy a napnyugaton lakó nemzetek hívei maradjanak. Nézd ezt a csodás szép leányt, Ildikóra mutatott. Ezt is napnyugatról hozta. Királyleány is kedves. S magához ölelte Ildikót, és megcsókolta. Én aztán elmondtam nekik a csatát. Mikor azt a jelenetet festettem, amint Attila mesztelen kardra a küzdők élére állt, a lélegzetüket is visszafojtva hallgattak, s minden nő szeme ragyogott. De én csak emőkét bámultam, akinek az arcát addig változatlannak ismertem. Kipirultan égő szemmel nézett rám, látszott rajta, hogy az elbeszélése magával ragadja a lelkét. Gondoltam, ez a pillanat alkalmas arra, hogy a magam hűs tetteiről is beszéljek, de a kárpit megnyílt, és a szolga jelentette, hogy követ érkezett a királytól. Mintha villámütés érte volna őket, felszöktek. A királyné is fölkelt. Gyászban? Kérdezte aggodalommal. Nem, asszonyom, jó hírekkel jött. Eresztbe, hívjátok a tisztartót. S megkönnyebbülten lélegzett. No lám, hogy megijedtünk. A követ, Igar, hunvitész, porttól lepetten lépett a szobába, s térden nyújtotta Attila levelét. Mi hírt hoztál? Kérdezte a királyné. Rómában vagytok-e már? Nem, nagyasszonyom, felelte Igar. Róma maga jött elénk. Nem értelek. A római pápa, a keresztény világ legnagyobb ura ünnepi ruhában jött elénk. A király lábához borult, könyörgött, hogy kímélje meg a várost. És? Jövünk visszafelé. Rika asszony megrándult. Miért kímélte meg? Miért nem ült a birodalom trónusára? A szeme szikrázott, a termete megnyúlt. Ah, hogy megváltozott az az asszony, igazán királyné volt. Akkor értette meg, hogy Attila nála acélozza a lelkét. De ez csak egy pillanat volt. Villámlobbanásnál felfedett ismeretlen vidék. Azután a nő a földre nézett, és szinte unatkozón kérdezte. Nem állt ellen senki? Nem, asszonyom, ki merne nekünk ellenállni? Aécius? Aécius azt híresztelte otthon, hogy a katalóni mezőn ő győzött. Ezt már hallottam, de hol van? Nem tudjuk. A nagy győző sehol sem látható. Ellenben a legyőzött a világ legnagyobb városát igázza le, s alázza adófizetővé. Hát semmi csata nem volt? Nem, asszonyom. Amint Aquileját letörtük, az egész Itália mind a lábunkhoz esett. Ezernyi ezer szekérkincset hozunk haza, megmérhetetlen sok sejem, bársony, edények, képek, arany, ezüst jön, és fiatal raboknak szép nagy serege. A csoma? Mint tavaly, nagyasszonyom. Vélem, hogy a király azért is nem ment be Rómába. De neki nincs baja, nincs hála Istennek. Mondd csak! Kérdezte Écska királyné. Milyen ember az a pápa? Vén, sovány ember, mosolyodott el a követ, ráncos orrú és ilyet képű. A tisztartó megérkezett. A királyné bevonult vele és Écskával egy belső szobába, hogy elolvastassa a levelet. Mink a nagy teremben csendesen voltunk addig, a nők suttyogtak. Nekem nem volt kivel beszélgetnem. Mikor senki se nézett rám, emőkét nyeltem a szememmel. Mikor rám nézett valaki, Igaron szemlélődtem. Emőke szólott Igarnak. Apám egészséges? Egészséges, kisasszonyom. Nekünk is hoztál üzenetet? Csak szóban. Elmondhatod nekem? Csak annyi, hogy egészséges, és hogy az úrfiaknak éretlen gyümölcsöt ne adjanak. Emőke a kerevetre ült, és Ildikó nyakát átölelte, az arcát az arcához szorította. Ugye szép ez a leány, Zéta? Láttál-e ennél szebb leányt? Láttam, kisasszonyom. Ugyanhol? A Tisza partján, kisasszonyom. Ott láttam egyszer egyet lóháton, vadgalamb színű ruhában, fátyolosan. A szeme megrebbent, de az arca egykedvű maradt. Szép vagy, kedveskedett Ildikónak, szép vagy. Érted? Ildikó elmosolyodva bólogatott. Érted? Szep, fagy. S nevettek.